Hagyta az ősi paplakot, a kényelmesebb holnapot, remetelett, pusztán lakott. Nem érzelem, nem képzelet sarkalta ezt az életet. Az Úr szólott, ő engedett. Míg teveszőrbe öltözik, vadmézet és sáskát eszik, ajkán örömhír érkezik. Hogy a bárány, a mennyei, eljött a bűnöst menteni, nagy győzelmét elkezdeni. Hírére mozdul a világ, benépesül a pusztaság, az égi szó életbe vág. Nem remeg a király előtt, nagy bátorsággal inti őt, az előkelő bűnözőt. A megtérőt bemeríti, az álnokot leleglezi, a megváltót felismeri. És átadja a szót neki, ki földi népét mennyei szent lélekkel kereszteli. És ha majd egy táncos éjszakán hóhér bárgya csattan nyakán, halljuk a mester ajakán. Bizony mondom, ó emberek, kit ma orvul megöltetek, legnagyobb volt közöttetek. Szeretett testvérek, Győri József versének soraival szeretném felvezetni ezt a témát, és ehhez a mai elmélkedéshez kapcsolódó bibliai szemét, akit talán már felismertetek-e sorokból. Nem akartam spoilerezni, mert a vers címe az, hogy Keresztelő János. Úgyhogy most így megosztom veletek a címet is, de a lényeg az, hogy talán a mondani valóból kiderült, hogy őt hívom segítségül ezen a mai napon, amikor a remény útját járjuk. Tegnap ugye Ábrahámmal jártuk a hit útját, most pedig Keresztelő Szent Jánossal együtt járjuk a remény útját. Valamiért úgy érzem, és e tekintetben talán nem árt őt rehabilitálni, hogy méltatlanul kevesebb emlegetett szentje ő az egyházunknak, keresztény világunknak. Nem tudom pontosan az okát, pedig valójában Keresztelő János személye nagyon meghatározó. Ő két világ határán áll, két szövetség találkozásánál, az Ószövetség utolsó prófétája, és az új szövetségnek az előfutára, aki azért jött, hogy előkészítse az Úrnak, a Messiásnak az érkezését. Proféta, vagyis Isten választott szónoka, követ. Korhol és vigasztal, figyelmeztet és emlékeztet, szavai hangosak, tettei beszédesek. Isten eszköze és nem az emberek bábja. Élete szolgálat, halála bizonyosság. A proféta végzete, hogy hallassa a hangját. Eljön Keresztelő János, már az életével tanúskodik arról, hogy itt valami gyökeres változás készül. És ugye ismerjük az ő szavait, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe váljon egyenessé, a göröngyös sima úttá. Hát a féle isteni teretrendező, Keresztelő Szent János. És erre bátorít bennünket is, testvérek, hogy ami egyenetlen, az váljon sima úttá, Isten segítségével, a lelki élet útját járva. Ti nagyon jól tudjátok, milyen komoly kihívás Krisztus követőnek lenni. De igazából nem Krisztus követőnek kell lennünk, hanem Krisztus hordozónak. És ez nem könnyű feladat. A rögös utat végig kell járnunk. De azért jó, hogyha az utat egyengetjük a lábunk előtt. És hát ezt jelenti az a bizonyos igyekezet, ami remélem, hogy itt is minden Szent Jónásban, vagy közel minden Szent Jónásban elhangzik. Mert akkor olyan nyugodt az én papi szívem, amikor valaki a bűnei elsorolása után azt mondja, hogy de atya, igyekszem. Ez nagyon fontos, testvérek, ez az igyekezet. Ugyanis nincsen tökéletes ember, ezt tegnap már tisztáztuk, az egyház sem tökéletes, ennél fogva a közösség, amely emberekből áll, az is fogyatékkal élő, de amit elmondhat magáról az egyház, és jó is, hogyha ezt elmondhatja jó lelkiismerettel, nyugodt szívvel, vagy tökéletességre törekvő. És erre kell nekünk is törekedni a tökéletességre, ezért annyira fontos az igyekezet. És ehhez nem csak hit kell, meg majd holnap nézzük, nem csak szeretet kell, ehhez remény is kell, sőt talán elsősorban remény kell. Ehhez a mai témához egyébként a fájdalmas olvasó 5. titkát társítottam, akit életünk keresztre feszítettek. Templomotokban nagyon szép kereszt van, itt a templom fókuszában az oltár mögött. Igazi nagybőti szimbólum, de nem csak az. A keresztény ember küzdelmeinek, vívódásainak is nagyon emblematikus jele a kereszt. Ha az ember a keresztre néz, akkor elsősorban a szenvedést látja. Ha a keresztény ember a keresztre néz, akkor Isten szeretetét is látja, amely szenvedésből fakad. Erről majd érintőlegesen holnap lesz szó. Tehát úgy tűnhet, hogy talán a remény erényéhez ez a titok nem is annyira passzol. De úgy ítélem meg testvérek, hogy nagyon is passzol, mert sehol nem annyira őszinte az embernek a reménye, mint a kereszt alatt. És gondolhattok a saját kereszteitekre, mert mindenkinek van, ezt tudom. Amikor az ember a saját keresztjét, a keresztjeit szemléli, nagyon ritkán mondja azt, hogy hiszem, hogy ez a javamra válik. Hittel vallom, hogy erre a nehézségre, erre a kihívásra szükségem van. Szóval a kereszthez nagyon sokszor, főleg ha megszenvedjük a súlyát, nem tudunk kellő hittel közelíteni. Azt meg még inkább nem tudjuk mondani, hogy szeretettel fogadom a keresztet. Szeretettel elfogadom a szenvedést, abban lehetőséget látva. Persze igyekszik az ember így tekinteni rá, de valójában, hát valljuk be testvérek, nem szeretjük a keresztjeinket. Ezért leginkább reménnyel tudunk közelíteni a kereszthez, és ennek sokszor hangot is adunk. Egy-egy nehézségben, egy-egy kihívásban, egy-egy mélypontján az életünknek. Ezt mondjuk, hogy remélem. Remélem jóra fordul. Remélem minden jóra válik, jobbá lesz. Reménykedjünk, hát reménykedjünk. Tehát akkor bátorítalak testvérek, mert egyébként jól mondjátok, még ha sokszor öntudatlanul is. Hát akkor reménykedjetek. Legyetek a remény emberei. Tavaly a remény zarándokai voltunk. Igaz, most is azok vagyunk, csak boldog emlékű Ferenc pápán a 2025-ös jubileum évet ennek a témának szentelte. Mennyire tudjuk átmenteni ezt a lelkületet a mai világba, vagy ebbe az esztendőbe, meg az elkövetkező esztendőbe. A hívő ember az nem csak a hit embere, nem csak a szeretet szolgálatában élő ember, hanem a remény embere is. Azt mondta egyszer Szent Kalkuttai Teréz, hogy soha ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy valaki a veled való találkozás után szomorúbban távozzon, mint ahogy oda megérkezett. Ez részben ahhoz kapcsolódik, amit már tegnap mondtam Ábrahám kapcsán, hogy áldássá kell válnunk mások életében. De ezt is jó, ha megszívleljük. A remény embereiként soha ne engedd meg magadnak azt, hogy valaki a veled való találkozás után szomorúbban távozzon, mint ahogy oda megérkezett. Adj reményt, adj bátorítást. És hát ebben segít bennünket keresztelő Szent János is, aki tanúságot tesz Jézusról szavával és életével. Hát először is talán erre hívnám fel testvérek a figyelmeteket, hogy ti is adjatok hangot a reményeteknek. Sokszor sajnos ezt nem tesszük meg. Nem akarok senkit vádolni semmivel, de papként azt látom, hogy sokszor a hívő közösség a papoktól, kizárólag a papságtól várja azt, hogy mondjon valami bölcset, valami okosat. Na most testvérek, akármennyire is jók a kvalitásaink, olykor viszont nyilván nem, azért az én hangom sem hallatszik ám akármerre, akármilyen messzire. Tehát nektek is meg kell szólalnatok. És egyszer egy papi beszélgetés során, egy papi társaságban mondta, szomorúan egy paptestvér, azt veszem észre, hogy sokszor hallgat az evangélium, mert a hívek is hallgatnak. Hát ne hallgassanak a jó hívek, ne hallgasson az evangélium, adjunk mi is hangot az örömhírnek, adjunk mi is hangot a reményünknek. Sokszor a világ megkérdezi ilyen cinikusan, hogy te meg minek örülsz. Hát van minek örülni. Adjunk hangot az örömünknek. És egyébként azt mondta annó Ferenc pápánk pontifikátusának az elején, egy nagyon kedves mondata maradt meg a szívemben, hogy keresztény ember, ha tényleg az, készen áll az evangélium hirdetésére, mert nem tudja elrejteni a Krisztus ismeréséből származó örömét. Hát igenis testvérek, ugye az evangéliumot, hogy evangelion, az örömhírt, a jó hírt, azt nem lehet ilyen neki keseredve hirdetni. Mert hogy senki nem hiszi el, hogy Jézus szeret. Pedig igaz. És igenis ne rejtsük el a Jézus ismeréséből származó örömünket. És ezért mindig bátorítom a híveket, amerre járok, hogy elsősorban mindig a saját hitélményünkről beszéljünk. Ne elsősorban arról, hogy most mi az egyháznak a hatályos tanítása, nem a dogmákat kell biflázni, meg tudom is én, hanem a saját szubjektív élményedet. Mit jelent számodra Jézus ismerése? Mit jelent számodra Isten közelsége? Hogyan érhető tetten az életedben ő? Mikor és hogyan sejtetted meg őt a mindennapjaidban? Adjunk hangot a reményünknek, ez is nagyon fontos. A ma idézett Ezékiel próféta, akitől az olvasmányt hallottuk, neki van egy másik szentírási része is, én nagyon szeretem őt, Ezékiel, a proféták közül a kedvencem, talán fogalmazhatok ilyen világiasan. Ezt írja Ezékiel, emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, mondja az Úr, hogy hallod, halld számból szavaimat és közvetítsd intelmeimet. Hallgat az evangélium, mert a hívek is hallgatnak. Közvetítsd intelmeimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell hallod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt meghal ugyan, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le az útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet. Érezzük át, testvérek, a felelősségünket. Ne legyünk képmutatók, nekem nincsen ahhoz semmi közöm, nem akarok beleszólni, nem kifejezetten beleszólni kell, pláne nem beleokoskodni más életébe. De jámbor, keresztény, krisztusi szeretettel, ha felismersz valamit, ami hiba, ami hiányosság, azért az szóvá lehet tenni. És hogyha nem hallgat rád, hát akkor az már az ő része, de ha te nem teszed szóvá ilyen-olyan érzékenységre való tekintettel, vagy azért, mert ugye kényelmesebb, akkor bizony az már a te felelősséged. Ne csak hallgatni tudjunk a békesség kedvéért, olykor tudjunk megszólalni is a békesség kedvéért. Nyilván ez nem könnyű, testvér, de ezért is fontos, hogy kapcsolatban legyünk Istennel, imádságban kérjük az ő segítségét, az ő világosságát, Szent Lelkének bölcsességét. Szeretnék veletek remény témájában megosztani egy történetet. Nem rövid, ellenben nagyon nincs más, bárhogy amivel terhelhetném az időtöket, tehát akkor nézzétek el nekem, hogy most ezt megosztom veletek, talán a végén nem fogjátok bánni. Gyökösi Endre története, hogy egy kiváló református lelkipásztor volt, aki egyébként, ha katolikusnak születik, meggyőződésem, hogy már szentként tisztelnénk. Ige hirdetésének egyik mondata hozott ide, szólt a hölgy Pandi bácsihoz. Örülök, hogy eljött, kedves, foglaljon helyet, és mondja el, mi volt az a mondat. A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és azt hiszem, így hangsúlyozta, gyűlölet lesz belőle, és az öli, aki gyűlöl, lassan, ám de biztosan. Ugye Pál apostolt idézte, a nap ne nyugodjon le haragotok felett. Erről is volt szó, de gondolom mást is szeretne még mondani. Igen, kérdezni is szeretnék. Kétszer elvált asszony vagyok. Mindkét házasságom az anyám nehéz természete miatt bomlott fel, akivel együtt kell laknom. Nem volt más megoldás, anyám pedig képtelen volt elvágni a lelki köldöksinort, szinte pórázon tartott vele, mint kisgyermekkoromban. Azt pedig egyik veje sem tudta elviselni, hogy elsősorban anyám kislánya legyek a házasságban, és ne feleség. Merem állítani, mindketten anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de némán, olykor acsarkodva, keserűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal ezelőtt rémülten döbbentem rá. Rettenetes ezt kimondani. Gyűlölöm az anyámat, kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet valóban engem öl. Míg házasságban éltem, jóformán sosem voltam beteg. Most kétségbejtően rossz alvó vagyok, szüntelen fáj valami, szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak. Megromlott az egészségem és egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert minden leletem negatív, csak éppen én vagyok pozitív, beteg. Érzem, ha nem történik valami, a magam gyűlölete ül meg. Mondja, mit tegyek? Mit tett eddig? Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat. Mióta imádkozik ezért? Amióta tudom, hogy gyűlölöm. Csak azért imádkozik, hogy ne gyűlölje? Nem, olykor, ha tudtam azért is, hogy szeretni tudjam, de már nem is imádkozom. Csalódtam az imában. Szeretnék valami mást is ajánlani. Azért jöttem. Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen az életével valamit, ugye? Igen, körülbelül így. Pedig Isten mindent megtett értünk Krisztusban, a kereszten, ott. És ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene valamit megtennie még. Mert legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak az érzések, vagy váltanak ki érzéseket. Mit tehetnék? Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót az édesanyjával, és eközben imádkozzék érte, ha még tud. De mondtam, hogy gyűlölöm. Meg akar gyógyulni? Igen. Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet és mást, még az ellenség szeretetéről is. Mit tegyek hát? Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen kiváltaná? Kiváltaná. Be is venném? Bevenném. Akkor ott a papír meg a toll diktálnék egy receptet, írja. Hétfőn reggel mosolyogva köszöntöm őt és megkérdezem, hogy aludt. Kedden kitakarítom az fűszobáját is. Szerdán két szelet süteményt hozok neki. Írja, csak írja. Csütörtökön elhívom sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek és hagyom őt, csak őt beszélni. Pénteken megkérem, hogy zongorázz el azt a dalt, amit gyermekkoromban játszott. Már évek óta nem is zongorázik, de kérni szabad. Szombaton megkérem, hogy segítsen jó túrós gombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, betakargatom és megcsókolom a homlokát. Pont. A következő héten ugyanígy, vagy hasonlóan. Egy hét múlva felkeres és megbeszéljük a többit. A puszit is kell. Kell. Ja Istenem, évek óta nem csókoltam meg. Vállalj ezt a hetet így? Megpróbálom. Isten segítse, várom. Nem jött. Hetekig nem jött. De egy hétfőn kora reggel telefonált, sírva mondta, mikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény szívű anyám felült az ágyban. Magához ölelte a fejem, és éreztem, hogy könnyes a szeme. Azt mondta, de jó vagy mostanában hozzám, kislányom. Akkor évek óta először éreztem, hogy szeretem az anyámat. Tiszteletes úr, adja oda másnak is ezt a receptet. Kedves testvérek, így működik, és csak így működik. A kereszténység az nem elmélet, hanem gyakorlat. Hiába tudjuk azt, hogy mi a jó, meg is kell cselekednünk. Ezt próbálom átadni az első áldozásra készülő negyedikeseimnek is. Hiába ötös dolgozatot a 10 parancsolatból. Ha nem tartott meg, hogy az Úr napját szenteld meg, nem vagyunk erői. Nyilván ezt nem osztályozza senki, magát a kereszténységet, csak a Jóisten, meg a bennünk lappangó jó lelkiismeret, mert azért érezzük azt, ha jól csináljuk, meg azt is, hogyha nem. És ezért is annyira fontos, testvérek, hogy legyünk a reménység emberei. Amikor megállunk Krisztus keresztjén előtt, akkor ezt a remény embereiként tegyük, azzal a vággyal a szívünkbe, hogy ha most nehéz is, lehet jobb is. És tudom, hogy ehhez én is kellek. Nem lehetek tátott szájú csodaváró, hogy majd az Isten elintézi. Nem, te is kellesz hozzá, te is kelleni fogsz hozzá. Van egy nagyon kedves film, szívemnek igen kedves, egy időszakban, főleg kispap éveim alatt minden évben újra néztem. Abban hangzik el egy nagyon fontos tanítás. Andy Dufresne szájából, akit Tim Robbins alakít. Morgan Freemannek mondja, ez a remény rabjai. Azt mondja, hogy a remény jó dolog, talán a legjobb, és a jó dolgok nem halnak meg, miként a rosszak sem élnek örökké. Ezt is jó, hogyha megjegyező testvérek, a jó dolgok nem halhatnak meg, és a rosszak sem élnek örökké. Legyünk hát a reménység emberei, akkor is, hogyha a saját küzdésünkről van szó, és akkor is, hogyha más felismert nehézségeiről, problémájáról van szó. Megfogadtam, hogy ma egy kicsit rövidebb leszek, mint tegnap. Egész jóban állunk. Úgyhogy már csak egy verssel szeretném a gondolataimat lezárni. Mégpedig Bódás János Esti ima című versének soraival. Ez a nap úgy ment, elfeledtem, Uram, hogy semmi jót sem tettem. Jó szavakkal adós maradtam, szegénynek, koldusnak nem adtam, nem mentem el oda, ahol vártak, bergődő, törött lelki szárnyak, s annak, ki jött, bűntől űzöttem, szívén talán sebet ütöttem, gúnnyal, közönnyel. Bocsásd meg, Uram, hogy napom meddőn tovább suha. Ma is jóságodban fürödtem, és én semmi jót se tettem, pedig tisztem az, mit kezed adott, továbbadjam, mint trút az áramat. Ó, segélj, hogy mint gazdagom megáldott, szórjam tükör a fényt, a te jóságod. Ne legyen meddő több napom soha. Ragyogjon rólam lelked mosolya, add, hogy mindenkit egyformán szeressek, és áldó jobb kezed egy íze lehessek. Meg a testvérek, legyetek Isten áldó kezének egy íze. Ebben a szomorú világban legyetek a remény emberei, legyetek a remény hangadói, legyetek vigasz, vagy ahogy tegnap fogalmaztam, áldás sokak életében. Amen.